Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük el az év énekét, amely a 479. dicséret első versszaka. A 479. dicséret első versszaka így kezdődik, hinni taníts. Foglalja le helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, ezen a mai Isten tiszteleten megkereszteljük Zohány Balást és Vaszkó Emíliát, úgyhogy erre a keresztelésre készülve énekeljük a 329. dicséret második versszakát. A 329. dicséret második versszaka így kezdődik, nem éltem még a föld színén. Kedves testvéreim, helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, amint azt írva találhatjuk Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 18-tól a 20. tartó versekig, valamint Ézsaiás próféta könyvéből egyetlen egy versben, a 43. fejezet első versében. Így szól hozzánk Isten. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Valamint így szól az Ézsaiás igeszakaszból, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Kedves szülők, kedves keresztszülők, mikor még vártátok a gyermekeket, mindkét családban már gondolkodtatok valószínűleg azon, hogy hogyan nevezzétek majd őket. Gondolkodtatok azon, hogy mi az a megfelelő név, ami majd illeni fog hozzá. Mikor még nem tudtátok azt, hogy kislányotok vagy kisfiatok születik, az már biztos volt, hogy milyen vezetéknevet fog kapni ez a gyermek az édesapa után. Talán még a megszületésük előtt kimondtátok hangosan a nevüket, hogyan fogjátok majd őket hívni, talán többször le is írtátok, vagy magatokban elmondtátok, hogy megszokjátok majd az ő nevét, hogy ismerősen csengjen. És milyen szép szokás itt nálunk Magyarországon az, hogy a vezeték nevünket követi a keresztnevünk. Ez nagyon sok mindent elmond rólunk. Elmondja azt, hogy melyik családba tartozunk, hogy hol van az otthonunk, hogy kik azok, akik valóban szeretnek bennünket, és mindig várnak ránk, ahová haza lehet érkezni. De nem csak ezt tudjuk meg belőle, hogy melyik családba tartozunk, hanem nagyon sok információt hordoz a nevünk. Például tudjuk azt, hogy honnan származunk, hogy valószínűleg a felmenőink azok milyen származásúak voltak. Itt Pátyon és környékén is vannak olyan családnevek, amik csak erre a térségre jellemzők, vagy itt sokkal több embernek az a neve. Mert régen letelepedett családoknak az utódairól van szó. Tehát sokat elárul az, hogy mi a nevünk. Az Ószövetségben, mikor valaki néven nevezett valakit, az azt jelentette, hogy fölötte áll. Mindig az Úr szólította néven a szolgáját. A magasabb rangú szólította meg az alacsonyabb rangút. Felolvastam egy rövid verset, azt, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ebben Isten megszólít bennünket, megszólítja ezeket a gyermekeket is. De ez a megszólítás, az inkább ahhoz hasonló, ahogyan ti szülőként, keresztszülőként megszólítjátok a gyermeketeket. Ahogyan becézgetitek, ahogyan szeretgetitek, Isten ugyanúgy megszólít bennünket, ugyanúgy néven nevez. Ő az, aki már azelőtt szeretett bennünket, mielőtt megszülettünk. És valóban fölöttünk áll Isten, de ez azt jelenti, hogy felelősséget vállal a mi életünkért. Hozzá tartozunk elválaszthatatlanul, mint ahogyan a ti gyermekeitek is hozzátok tartoznak. Kedves szülők, kedves keresztszülők, idehoztátok Isten házába a gyermeketeket, hogy hálát adjatok Istennek azért, mert megszülethettek. De a keresztelés ettől sokkal többet jelent. Jézus azt mondja a mindenkori tanítványoknak, hogy menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe kereszteljük a gyermeket. Tehát Isten családjának a tagja lesz. Mint hogyha a vezeték neve előtt ott állna az is, hogy Krisztushoz tartozó. Ezt jelenti azt, hogy keresztjén vallású, hogy azt meg tudja majd vallani felnőtt korában, és erre kell ő tanítanotok, hogy ő Krisztusnak a családjába tartozik, keresztjén. Mikor majd felcseperednek a gyermekeitek szépen lassan, bizonyára meg fogjátok nekik tanítani azt, hogy hogyan kell egyedül járni, vagy hogyan kell egyedül enni, játszani, hogyan bánjanak majd a testvéreikkel, a társaikkal. Megtanítjátok majd nekik kimondani a saját nevüket, és utána majd leírni a saját nevüket. Azzal, hogy Isten színe előtt megkereszteltetitek a gyermeket, azt is vállaljátok, hogy megtanítjátok őket arra, hogy mit jelent Krisztushoz tartozónak lenni. Nem csak a nevüket tanítjátok meg leírni, hanem a nevük előtti részt, amiről beszéltem, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Vállaljátok, hogy megtanítjátok azt, hogy milyen Isten családjának a részese lenni. És mint Isten családjában, ugyanúgy a saját családunkban is megtanítjuk a gyermeknek azt, hogy kik az ő rokonai, kikre számíthat, hogyan kell egy családban viselkedni, ugyanúgy az Isten családjába is így kell belenövekedni. belecseperedni. Isten családjában is meg kell tanulniuk majd élni. Ezért mutassátok be nekik, hogy kicsoda az Úr, mint egy családtagotokat, mutassátok be neki Istent. Tanítsátok meg a gyermeketeket is hálát adni, kérni, megköszönni. Tanítsátok meg arra, hogy Istenhez fordulhatnak a nehéz időkben is. És hogyan tudjátok ezt megtanítani nekik? Úgy, ha ti is így éltek a hétköznapokban, hogyha Istent keresitek, hogyha ti is az ő családjába, az ő szövetségébe tartoztok. Biztosan nagyon jól tudjátok, vagy tudják azok, akiknek már vannak gyermekeik, hogy a gyermekek zseniálisan tudnak utánozni. Figyelik azt, hogy a szülők mit, hogyan tesznek, hogy valóban ugyanazt teszik-e, amit mondanak nekik. Úgy tudtok a legjobban Isten szerint nevelni, úgy tudtok a legjobban példák lenni a gyerekeitek előtt, hogyha látják az életeteken, hogy imádságban tényleg Istenhez fordultok, hogyha látják, hogy kitől kértek segítséget. Éppen ezért beszélgessetek majd velük Istenről, hogy kihez tartoznak, imádkozzatok a gyermekeitekért és a gyermekeitekkel együtt is. Olvassatok együtt Bibliát is, itt a gyülekezet közösségében is, az Isten tiszteleten, a gyermek Isten tiszteleten, és majd a hittanórán elhangzottakról is lehet velük beszélgetni. Ez mind benne van abban, hogy tanítjátok a gyermekeiteket. És ez azért fontos, hogy majd, amikor nagyobbak lesznek, akkor önmaguk önként tudjanak vallást tenni arról, hogy ők is ebbe a családba tartoznak. És ez rajtatok és rajtunk is múlik, hogy jól érezzék magukat ebben a családban. Hívhatjátok őket ebbe a közösségbe és Istenhez, magához, mert ő ezt mondja a gyermekeiteknek és nektek is, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat, és adjon tőle jövő erőt ahhoz, hogy hitben tudjátok nevelni a gyermekeiteket. Ámen. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeitek a református egyház közösségben hitben nevelitek. Kérem a szülőket és a keresztszülőket, hogy figyeljenek ezekre a kérdésekre, és majd mondani fogom, hogy a válasz az mi lesz, hogyha ezt együtt vállaljátok. Az első kérdés tehát ez, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha szeretnétek, válaszoljátok azt, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg ezt az elhatározásotokat. A második kérdésem pedig ez, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Hogyha ezt ígéritek és fogadjátok, akkor felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon nektek testi-lelki erőt, hogy valóban hitben tudjátok nevelni a gyermeketeket, és ezt a fogadalmatokat meg tudjátok tartani. Most pedig a gyülekezet közösségével együtt valljuk meg azt, hogy kiben hiszünk, ki a mi Urunk. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Most a gyermekeket a keresztülő átveheti, és azt szeretném kérni, hogy ide előrébbítjenek, és akkor tudok keresztelni. Emília, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Ámen. Balázs, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Fogadjunk a Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ámen.
Egy imádságban adjunk hálát Istennek azért, hogy ezek a gyermekek megszülethettek, és hogy a családok Isten előtt szeretnék őket nevelni. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt ezekért a gyermekekért, akiket engedtél, hogy megszülessenek. Köszönjük, Urunk, hogy terved van velük ebben az életben, és köszönjük neked azt, hogy indítottad ezeket a szülőket, keresztszülőket, a családot, hogy eléd hozzák ezeket a gyermekeket, és valóban tőled jövő erővel és bölcsességgel neveljék őket ebben az életben. Könyörgünk azért, Urunk, hogy valóban testileg, lelkileg tudjanak felnövekedni épségben, hogy valóban becsületes életet tudjanak élni a te dicsőségedre. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy valóban hadd ismerjenek meg téged az életük során, valóban hadd érezzék azt, hogy nem csak a családjukban, de a te családodban is van helyük. Könyörgünk azért, hogy a nehézségek idején akkor is tudjanak hozzád fordulni együttesen, egy családként. Kérünk azért, hogy kormányozz az ő életüket, adj nekik iránymutatást, és a mindennapokban kitartást ahhoz, hogy tudják szeretni egymást és a gyermekeiket. Könyörgünk azért, hogy a házasságaikat is te tartsd meg, te erősítsd meg, és kérünk azért is, hogy a gyermekeiket is hadd tudják szeretni. Kérünk azért, Istenünk, hogy mindannyiunkat áldj meg, valóban ebben a gyülekezetben is mindig legyen helyük. Köszönjük neked, Urunk, az ő életüket, kérünk, hogy épségben tartsd meg őket. Ámen. Most a gyülekezet nyugodtan foglalja el a helyét. Egy éneket fogunk megtanulni. Ez alatt a gyermekekkel itt lehet maradni, hogyha még bírják egy darabig. Most egy olyan éneket fogunk megtanulni, ami a családról szól, úgyhogy ez még hozzá tud adni ehhez az ige hirdetéshez. És akkor utána majd később fognak kimenni az alsósok, majd azt is el fogom mondani, hogy mikor lehet átmenni a gyermekisten tiszteletre. Tehát most akkor tanuljuk meg azt a következő éneket, amit egy lapon kaptunk meg ott a bejáratnál. Így kezdődik az ének. Boldog a ház, mely befogadott téged.
Mielőtt az éneket elénekeljük, megkérdezem, hogy kinek nem jutott éneklap, így kézfeltartással jelezze, hogy tudjunk oda is adni, juttatni. Igen. Boldog a ház, mely befogadott téged, Jézusom, ó, te igazi barát. A családról szól ez az ének, ahol Jézus Krisztusnak helyet engednek, és ahol ő a házigazda, és a keresztény légkörben tudják a gyermekeket is nevelni. A Kotta ismerő testvéreknek jelzem csak, hogy az ötödik sornak a ritmusát hozzá fogjuk igazítani a többi sorhoz, hogy nem pont abban a ritmusban énekeljük, hogy a Kottában van. Akik nem ismerik a Kottát, akkor ebből semmit nem fognak észrevenni, tehát ezt csak ezért bocsátottam előre. Boldog a ház, mely befogadott téged, Jézusom, ó, te igazi barát, ha sokat is lát szeretet vendéget, te vagy a drága, te a várva várt, ahol a szívek te feléd dobognak, ahol a szem csak tereát tekint, ahol örülnek a te parancsodnak, s megteszi, mintha a te szemed int. Hát jó hosszú egy verszak, és 8 dallamsort kell megtanulni. Az első 2 sort nézzük. Boldog a ház, mely befogadott téged, Jézusom, ó, te igazi barát. Ezt még egyszer. Boldog a ház, mely befogadott téged, Jézusom, ó, te igazi barát. A következő 2 sor dallama nem új, hanem erre ismétlésképpen jön. Ha sokat is lát szeretet bendéget, te vagy a drága, te a várva várt. Foglaljuk össze az első 4 sort. Boldog a ház, mely befogadott téged, Jézusom, ó, te igazi barát. Ha sokat is lát szeretet bendéget, te vagy a drága, te a várba várt. A következő így lesz. Ahol a szívek te feléd dobognak, ahol a szem csak tere át tekintesék, ahol a szívek te feléd dobognak, ahol a szem csak tere át tekint. Ezt a 2 sort még egyszer. Ahol a szívek te feléd dobognak, ahol a szem csak tere át tekint. És olyan lesz, mint ahogy az eleje, csak egy kicsit más mégis. Ahol örülnek a te parancsodnak, s megteszi, mintha a te szemed int. Ahol örülnek, ahol örülnek a te parancsodnak, s megteszi, mintha a te szemed int. Ahol a szívek, tehát a második felét, ahol a szívek te feléd dobognak, ahol a szem csak tere át tekint, ahol örülnek a te parancsodnak, s megteszi, mintha a te szemed int. És most foglaljuk össze az egész verszakot egyben. Istentisztelet végén ezt az éneket végig is fogjuk énekelni orgona kísérettel.
Keresztelői emléklapokat megmutatom. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, Mózes első könyvének 6. fejezetéből, a 9-től a 22. versekig. Tehát így szól hozzánk Isten igéje Mózes első könyvéből a 6. fejezet 9-től a 22. verséig. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal. Így készítsd el a bárkát. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre hajd azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts apró, középső, alsó középső és felső emeletet, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt, minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt, és vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok. A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető. Gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is. Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Ámen. Kedves testvéreim, imádkozzunk. Maradhatunk a helyünkön közben. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy szól hozzánk a te igéd, és köszönjük a te igédnek a gazdagságát, hogy abból meríthetünk az életünk minden helyzetében. Köszönjük neked, hogy ezen a héten is megtartottál bennünket, hogy itt lehetünk most a gyülekezetben, itt hallgathatjuk a te ígédet, ami választ adhat az életünk minden kérdésére. Kérünk azért, hogy bocsásd meg nekünk a türelmetlenségünket, a kételkedésünket, amikor megjelenik a szívünkben az, hogy nem hiszünk abban, hogy benned bízhatunk. Kérünk azért, hogy taníts bennünket, hogy meg tudjunk újulni, hogy újra tudjunk benned bízni, hogy még erősebben tudjuk azt élni, megélni, amit te kérsz tőlünk. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy terved van a mi életünkkel. Köszönjük, hogy ma is ezt megerősíted bennünk. És könyörgünk, Urunk, a te szent lelkedért, hogy hadd értsük meg azt az igét, amit nekünk szeretnél személyesen üzenni. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, mert mi magunktól nagyon sok minden máson tudunk gondolkodni, de kérünk, hogy segíts, hogy tudjunk rád figyelni, tudjunk meríteni abból, amit te adni szeretnél nekünk. És kérünk azért, hogy hadd tudjuk ezt majd hazavinni a családjainkba, hadd tudjunk együtt megerősödni a hitünkben. Kérünk, hogy formálj bennünket egyenként, de közösségi szinten is. Így kérünk, hogy maradj velünk ezen az Isten tiszteleten, és áld meg az ige hallgatásunkat. Ámen. Most pedig énekkel folytassuk az Isten tiszteletet, miközben az alsós gyermekek kimehetnek Anna néni vezetésével a gyermekisten tiszteletre. az ének pedig, amit az igehirdetés előtt éneklünk, a 165. dicséret első verszaka, közben a megkeresztelt gyermekkel is ki lehet menni az édesanyának. Tehát a 165. dicséret első verszakát énekeljük, miközben az alsósok kimehetnek a gyermekisten tiszteletre. Az ének így kezdődik: itt van Isten köztünk. Kedves testvéreim, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, ami alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával Isten igéjét szeretném hirdetni közöttetek. Ez az ige pedig megvan írva a Zsoltárok könyvének 133. fejezetében, az első vers és az utolsó versből egy részletet szeretnék olvasni. Tehát így szól hozzánk Isten igéje a 133. Zsoltárból. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ámen. Foglalj el a helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, ma családi Isten tiszteleten lehetünk együtt, és ezzel kapcsolatban erről szól ez az ige, hogy mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Néhány évvel ezelőtt megjelent egy rajzfilm, aminek az a címe, hogy Hihetetlen család. És nemrég a második része is megjelent, akiknek a családjában vannak kisgyermekek, azoknak biztosan ismerős ez a cím, hogy Hihetetlen család. Ez a mese, ez egy 3 gyermekes családról szól, és ebben a családban mindenkinek különleges képessége van. Tulajdonképpen szuperhősökként áruhában küzdenek a gonosz ellen nap mint nap, olyan gonoszok ellen, akik a városban rossz dolgokat tesznek. És ez a család miközben szépen lassan a világ megmentésén fáradoznak, közben megszeretik egymást, megszokják egymásnak a természetét, és egy összetartó családdá válnak. Mennyien áhítozunk egy ilyen családra, ahol nem széthúzás, hanem összetartás van, ahol mindenki egy cél érdekében mindent belead, ahol mindenki megismeri a másiknak a tulajdonságait, ahol meg tudják osztani a munkafeladatokat, és ahol jól érzik magukat egy közösségben. Erről szól ez a rövid vers, amit olvastam, hogy ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ezen a családi istentiszteleten nem szuperhősökről szeretnék beszélni, hanem egy olyan családról, ami bármelyikünké lehetne. Noé családjáról szeretnék beszélni, ami hosszabb igeszakaszban ugye fel is olvastam Noénak a történetét. Noéra sokszor úgy tekintünk, mintha egy szuperhős lett volna, mintha egy nagyon különleges ember lett volna. De ez nem így van. Noé egy nagyon átlagos ember volt. Volt egy felesége, volt 3 fia. Sokan talán el is mondhatják ezt magukról, hogy van feleségük, vannak gyerekeik. Ebben egyáltalán nem különbözünk. Mikor Noénak a 3 fia felnőtt, Sém, Hám és Jáfet, így hívták a gyerekeit, elvettek egy-egy lányt feleségül. De a fiúk még ekkor is hűségesek voltak az édesapjukhoz, a családjukhoz. Noé családja tehát nem volt egy nagyon különleges család. Fontos volt nekik viszont Isten, ezért kereste Noé Istent és hallgatott rá. A Biblia ezt úgy fogalmazza meg, hogy igaz ember volt. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha megbántott valakit, akkor bocsánatot kért Istentől, és attól a másiktól is, akit megbántott. Igaz ember volt azért, mert hitte, hogy Isten szereti őt, és hogy szereti a családját. Ezért a 3 fiát is tanította, hogy Istenre figyeljenek. Ez nem derül ki pontosan a szövegből, hogy tényleg így tanította őket, de látjuk a fiúk életén, hogy milyen engedelmesek a családhoz, milyen engedelmesek az édesapjuknak. De nagyon sokan nem úgy éltek, ahogyan Noé és családja. Sokan gyűjtögették a szívükben a haragot, a fájdalmat, irigyek voltak, bántottak másokat. Azt írja az ige, hogy az erőszakosság elterjedt a földön. Isten viszont minden embert ismert, mert ő alkotta őket. Isten annyira ismerte őket és bennünket is, hogy tudja, hogy mi a kedvenc ételünk, vagy mi a kedvenc színünk. Tudja, hogy mi a kedvenc elfoglaltságunk, mivel töltjük szívesen az időnket. Azt is tudja, hogy mire gondolunk éppen. Ő mindent nagyon jól tud rólunk. És Isten nagyon-nagyon szomorú lett, amikor látta, hogy egyre több ember szíve gonosz lett. Vagyis egyre többen megfeledkeztek Istenről. És olyan dolgokat tettek, vagy mondtak, vagy gondoltak, amik bántottak, ártottak másoknak. De látta Isten Noénak a családját is, akik mégis beszélgettek Istennel imádságban. Ők Istenhez fordultak. Ezért egy megbízást kaptak az életükben. Isten a megbízást konkrétan Noénak adta. Az volt a feladata, hogy bárkát építsen, hogy megmentse az emberiséget, és megmentsen állatokat is a pusztulástól. De erről a megbízásról majd később szeretnék beszélni. Azt viszont üzenetként már most hazavihetjük ebből a történetből, hogy Isten megbízást ad a családoknak ma is. Isten nem csak Noé családjának és Noénak adott megbízást, hanem a mi családunknak is adott megbízást. És erről szeretnék, erről a megbízásról 2 rövid üzenetben beszélni. Az, hogy Noé családjának a története hogyan tanít bennünket ma. Az első ilyen üzenet az, hogy Isten megbízást ad arra, hogy a saját családunk felé forduljunk. Isten megbízást ad a saját családunk felé. Noé tehát küldetést, megbízást kapott Istentől. Noé, mint édesapa, a család vezetőjeként Istentől megkapta a feladatot. A bárkának az építését megfelelő módon, tehát előírta neki Isten, hogy milyen méretű legyen, hogy milyen anyagból készüljön. Valamint elmondta, hogy a bárkába milyen állatokat vigyen be, és hogy a családtagjait is vigye be. Ez egy hatalmas küldetés lehetett ennek a családnak az életében. Valószínűleg előtte még soha nem kellett hajót építeniük, vagy bárkát. Azon a vidéken nem is volt víz, ahol hajózniuk kellett volna, és éppen ezért egy nagyon nehéz feladat előtt álltak. Nagyon nehéz munka volt faanyagot gyűjteni, gyalulni. Hosszú időn keresztül kemény munkával kellett ezt a megbízást teljesíteniük. Ezt Noé egyedül nem tudta volna megtenni. Szükség volt arra, hogy a család minden egyes tagja kivegye a részét ebből a nagy-nagy feladatból. És figyelniük kellett közben arra, hogy Isten mit mond nekik, hogy mi a pontos feladat. Noé pedig ezt átadta a a gyermekeinek, hogy közösen tudják az Istennek a tervét kivitelezni. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor a fociban az edző egy stratégiát tervez, ad át a csapatnak, és a csapat az csak úgy tud eredményt elérni, csak úgy tudnak gólt szerezni, hogyha mindenki összedolgozik, és hogyha figyelnek a vezetőre. Hogyha elfogadja minden egyes tag, hogy van, aki vezető szerepben van, van, aki támadó, van, aki védekező poszton van. Hogyha mindenki a neki megfelelő helyen a tőle telhető legtöbbet megteszi, akkor előbb-utóbb, lehet, hogy azért gyakorlással, de előbb-utóbb eredményt fognak elérni. Noé és családja Istenre és egymásra figyelt, és így egyetértésben végezték el a bárkaépítésnek a feladatát. Erről szól az a vers, amit az elején olvastam, hogy ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Isten erre hív bennünket is a családunkon belül, hogy mindenki a helyén legyen, az édesapa, az édesanya és a gyermek is. Tudom, hogy nem minden család néz ki manapság így. De mégis Isten a szülőktől azt várja, hogy a szülők feladatát lássák el. Hogy vezessék a családot, és szeretettel gondoskodjanak a gyermekről. De mindezt úgy, hogy az egész családnak a vezetője, az maga Isten. Ezt a rendet mutatja nekünk Isten a Biblián keresztül. Az Efezusi levélben egy figyelmeztetést mond Isten a családoknak. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Isten mai megbízása tehát az, hogy összetartó és felé forduló családokká váljunk. Tehát összetartó és felé forduló családokká váljunk. Például, hogyha egy idősebb családtagunk megbetegszik, akkor az az egész családnak a feladata, hogy a tőle telhetően a legjobb módon gondoskodjanak erről a családtagról, hogy imádkozzanak egymásért, hogy imádkozzanak együtt is akár. Vagy például, hogyha az édesanya főz otthon, akkor a gyermekek elmosogathatnak, segíthetnek. Ez is egy közös feladat. Mindenki a saját feladatát végezheti, hogy ne a szülő végezze el a gyermekét is, például a rendrakást vagy bármi mást. Isten összetartó és felé forduló családdá akarja formálni a mi családunkat is. Ebbe beletartozik az is, hogy a szülő a gyermekére minőségi időt szán, hogy megismerjék egymást, hogy közös játékban együtt tudjanak lenni. Akkor tudunk jól együtt munkálkodni másokkal, hogyha nagyon jól ismerjük a másikat. És ez a gyerekeinkkel is így van. Akkor fogunk jól együtt működni velük, hogyha megismerjük őket. Ezt az összetartó és egymás felé forduló család képét úgy tudnám még jobban így szemléltetni, hogy képzeljük el, hogy mindannyian a családtagjaink egy körben állunk. Egy körben állunk, és egyfelé fordulunk. És a kör közepén ott van Isten. Hogyha mi körben állunk a családtagjainkkal, és mindannyian Istenre nézünk, aki középen áll, akkor látjuk egyszerre Istent, de látjuk a családtagunknak az arcát is. Ezzel tudnám a legjobban szemléltetni azt, hogy Isten mire hív bennünket. Hogyha ráfigyelünk és hozzá közelítünk, akkor a családtagjainkkal is szorosabb lesz a kapcsolatunk. Akkor jobban meg fogjuk őket ismerni, és jobban meg fogjuk őket szeretni és elfogadni. Úgyhogy erre hív bennünket Isten, hogy összetartó és felé forduló családokká váljunk. Ez tehát az első üzenet, amit hazavihetünk. A második üzenet, amit Isten a szívemre helyezett, az pedig az, hogy Isten megbízást ad abban is, hogy mások felé is szolgáljunk. Ne csak öncélú legyen a mi családunk, hanem mások felé is szolgáljunk. Kedves testvérek, más megbízásról is tanít bennünket tehát Isten Noé történetén keresztül, azon túl, hogy összetartó és felé forduló családokká szeretne formálni. Isten megbízása az is, hogy mások felé is szolgáljunk. Noé és családja történetében láthattuk tehát, hogy összetudtak dolgozni ebben a kemény munkában. Noé Isten szavára hagyatkozott, és a gyermekei bíztak abban, hogy Noénak van kapcsolata Istennel, és bíztak abban, hogy Isten a legjobbat akarja nekik. Akkor is megbíztak, amikor ez a bárka építés furcsának tűnt a pusztában. Vagy lehet, hogy mások furcsán is néztek rájuk, hogy nincs is semmiféle víz a környéken, de ez a család, ez építkezik, és bárkát építenek. De ők akkor is engedelmeskedtek az Istennek. És ez mások életére is hatással lett. Mert Noénak megkegyelmezett az Isten, megesett a szíve ezen a családon, megesett a szíve Noénak a hitén. És Noé miatt Isten egy új esélyt adott az emberiségnek arra, hogy élhessen továbbra is a földön. Noénak a hite miatt, és az ő családjának az engedelmessége miatt az emberiség egy új esélyt kapott. Isten az özönvíz után szövetséget köt a világgal. Kaptak egy második esélyt, hogy Istenre figyeljenek újból az emberek, és köztük mi is. Mi is azért jöhetünk ide a templomba, azért gyűlhetünk ma itt össze, mert akkor Noé és családja bíztak Isten szavában, és kitartóan engedelmeskedtek neki. Mi is szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ha egyetértésben élünk a családtagjainkkal és Istennel, akkor áldás lesz az életünkön és a mindennapjainkon. Hogyha megtanulunk közösen imádkozni, igét olvasni, hogyha a gyermekeket hitben neveljük, hogyha ők engedelmeskednek, akkor valóban egy olyan biztonságos közeg tud kialakulni, ami tényleg mások életére is hatással lesznek. De hogyan? Hát úgy, hogy ebből amit kaptak Istentől, tovább is adnak másoknak. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki születésnapjára kap egy hatalmas nagy tortát. Ami olyan sok, hogy több embernek is elég. Hogyha ezt valaki egyedül eszi meg, akkor egy idő után megfájdul a hasa. Egy darabig nagyon jó érzés az, hogy egyedül enyém az egész torta, de egy idő után nagyon-nagyon rossz lesz. Fájni fog utána az embernek a hasa. És egyébként is egyedül nem olyan jó ezt elfogyasztani. Mennyivel jobb megosztani és másoknak is örömet okozni, hogyha a családunkban átéljük azt, hogy hálásak vagyunk valamiért, hogyha átéljük azt, hogy Isten valamiben meghallgatott minket, megsegített egy élethelyzetben, akkor azt ne tartsuk magunkban, hanem ezt mondhatjuk másoknak is. Bizonyságot tehetünk arról, hogy Isten kisegített bennünket valamiből. Jézus ezt úgy hozza elénk, úgy fogalmazza meg, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát a ti családi életetek, a ti személyes életetek legyen példa mások előtt arra, hogy ti Istennek engedelmeskedtek, és átéltek kudarcokat, átéltek nehézségeket, de mégis Isten az, aki felemel belőle, és ő az, aki új erőt ad ezekben a helyzetekben. Az Isten tisztelet elején, a keresztelésnél már beszéltem arról, hogy milyen az, hogy Istennek a családjába tartozunk. Ez azzal jár, hogy ebben a családban is megtaláljuk a helyünket és a szolgálatunkat. Tehát nem csak abban a családban tartozunk, amiben beleszülettünk, hanem egy lelki családunk is van itt a gyülekezetben, ahol helyünk van. És ahol ugyanúgy meg kell találnunk a helyünket, mint a saját otthoni családunkban. És a gyülekezet egy nagyon jó terep arra, hogy itt egy kicsit nagyobb terepen gyakoroljuk azt, amit Jézus tanított nekünk. Itt gyakorolhatjuk azt, hogy mit jelent a megbocsátás. hogy mit jelent a türelem, mit jelent a kitartás, az alázat, a befogadás. De itt a nagyobb közösségben tudjuk azt gyakorolni, hogy milyen együtt és egymásért imádkozni. Amikor olyan emberért imádkozhatom, akivel, aki nem a családtagom, de már szinte úgy szeretem, mintha a családtagom lenne. És a gyülekezeten belül tudom megtanulni, hogy mi az önzetlenség, hogy mi az adakozás, hogy mi az, amikor nem csak magamért élek, hanem Isten ügyéért élek. És nagy szükség van ma is ilyen Istenre figyelő családokra. És hála Istennek, hogy ebben a gyülekezetben is vannak ilyen családok, és hogy eljöttek ide ebbe a gyülekezetbe, erre az Isten tiszteletre, hogy erősödjenek a hitükben, és hogy a családukban is gyógyuljanak ezek a kapcsolatok. Könyörögjünk azért, hogy a saját családunk is végre tudja hajtani azt a megbízatást, amit Istentől kapunk. Először is azt, hogy Isten felé forduló és összetartó családdá formálódjon, másodszor pedig azt, hogy mások felé is tudjon szolgálni. Erre a két megbízásra hív bennünket Isten Noé történetén keresztül, hogy Isten felé forduló és összetartó családdá váljunk, és hogy mások felé is tudjunk szolgálni. Ó, mi is szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ámen. Kedves testvéreim, fennállva válaszoljunk Isten igéjére énekszóval a 786. ének eléneklésével, amely így kezdődik: Tégy, Uram, engem áldássá. Ezt a barna színű énekeskönyvben találjuk meg. 786. énekünk: Tégy, Uram, engem áldássá. Elfoglalva imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy valóban te édesatyánk lehetsz. Köszönjük neked azt, hogy a te családodba tartozhatunk, és hogy közben itt a földön egy családot adtál nekünk, valahova helyeztél bennünket, ahol feladatot, megbízást adsz az életünkbe. Köszönjük, hogy egyen-egyenként gondod van a mi életünk felől, és köszönjük, hogy családként is gondolsz ránk. Hálásak vagyunk, Urunk, azokért a családtagjainkért, akik már átadták az életüket neked. De hálásak vagyunk neked azokért a családtagjainkért is, akik még csak keresnek téged. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy valóban minden család pátyon és ebben a gyülekezetben, minden család hadd tudja rád építeni az életét. Kérünk azért, Istenünk, hogy gyógyítsd meg ezeket a kapcsolatokat. Kérünk, hogy tegyél rendet a mi életünkbe. Kérünk azért, hogy te legyél az, aki a mi vezetőnk, a mi vezérünk, édesatyánk lehetsz, akire hallgathatunk és akiben megbízhatunk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy gyermekekkel áldottad meg ezt a gyülekezetet, és hogy ilyen sok gyermek járhat ide mindenféle foglalkozásokra. Hálásak vagyunk neked az ő életükért, azért, hogy őket ajándékba adtad. És kérünk, Urunk, azért, hogy hitben is hadd tudjanak növekedni, hogy valóban hadd tudjanak összetartó, felét forduló családokká válni, a pátyi családok is. És könyörgünk azért, Urunk, hogy bocsásd meg, amikor más irányt vesz az életünk, a családjaink élete. Kérünk, hogy segíts meglátni a mi feladatainkat, a mi helyünket a családban. Kérünk, hogy a gyermekek szemét nyisd meg arra, hogy miben segíthetnek otthon, miben kell támogatniuk a szüleiket, a testvéreiket. És kérünk, hogy nyisd meg a szülőknek is a szemét, hogy meg tudják szeretni, meg tudják ismerni minél jobban a gyermekeiket, akiket ajándékba kapnak tőled. De köszönjük, Urunk, hogy közben rólad is nagyon sok mindent tanulhatunk az élethelyzetek során, és köszönjük, hogy benned mindig bízhatunk, és minden élethelyzetben fordulhatunk hozzád. Kérünk, hogy indítsd el a családoknak, az embereknek a szívében azt, hogy meglássák másoknak a szükségét, és meglássák a helyüket a gyülekezetben, hogy valóban hazajöjjenek ebbe a templomba, és a te lábaidhoz leginkább. Könyörgünk azért, Urunk, hogy add nekünk a te szent lelkedet, hogy valóban tudjunk ilyen családokká formálni, vagy tudjunk segíteni más családoknak abban, hogy tudjanak növekedni a hitükben. És hadd imádkozzunk, Urunk, még beteg testvéreinkért, úgy, mint egy család. Köszönjük, hogy nem feledkezhetünk meg róluk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a te lelked által, hogy hozzánk tartoznak. Így kérünk, hogy legyél mellettük a betegágyukban, legyél mellettük akkor, amikor nagy fájdalmakat élnek át, akár testi, akár lelki módon. És imádkozzunk a gyászoló testvéreinkért is. Kérünk, hogy a vigasztalás lelkét add nekik, hogy valóban enyhíteni tudja a fájdalmukat, a te jelenléted. És imádkozzunk azokért, akiknek szüksége van a te megerősítésedre, mert elcsüggettek, mert most nagyon nehéz az ő életük, talán a munkahely miatt, talán valami más miatt. Úrunk, te látod mindannyiunknak az életét, így kérünk, hogy add meg nekünk azt, amire szerinted szükségünk van. Köszönjük neked, hogy mindennel jöhetünk eléd, és hogy hálás szívvel távozhatunk ma is a hajlékainkba, mert üzentél nekünk, mert megszólítottál. Kérünk, hogy ezt a megbízást a mi életünkben hadd tudjuk véghez vinni, hogy valóban ilyen családokká váljunk, amivé minket szeretnél formálni. Így kérünk, hogy maradj velünk továbbra is az Isten tiszteleten, és majd, ha hazatérünk, akkor tudjunk beszélgetni egymással, tudjunk egymással imádkozni a családokban. Ámen. Most pedig egy csendes percben a személyes imádságainkat vihetjük Isten elé. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod. Most pedig fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Hirdetjük a testvéreknek az előttünk álló istentiszteleti igei alkalmakat mindenek előtt. Az istentisztelet után az ifjúsági imaközösség van. Kedden délelőtt 9 órakor idősek délelőttje lesz, amelyre szeretettel várjuk mindazokat a testvéreket, akik asztal közösségben is szívesen együtt lesznek az igét hallgatni, és ahol utána énekekkel, bizonyságtételekkel lehet összeadni azt, ami a lelkünkben is van, de azokat is várjuk, akik ilyennel külön nem készülnek, de szeretettel várunk egy tányér süteményt is, aki meg tudja ezt tenni. Aki szívesen eljönne, de nem tud eljönni a testi állapota miatt, hogy ilyen hosszú utat vállalni, autóval is szívesen elhozzuk, csak arra kérjük, hogy jelezzék azok, akiknek ilyen segítségre van szükségük, illetve jelentkezzenek azok, akik szívesen elhoznak valakit autóval. Tehát kedden délelőtt 9 órakor, előtte 8:45-kor megtartjuk a szokásos imaóránkat is. Kedden este 6 órára várjuk a missziói és diakóniai bizottság tagjait egy megbeszélésre, és ugyancsak kedden este 7 órakor presbiteri bibliaórát tartunk, ez mindig a családi istentisztelet utáni kedden van. Tehát 6 órakor a missziói és diakóniai bizottság, 7 órakor pedig presbiteri bibliaóra. Csütörtök délután 4 órakor a Levendula otthonban lesz istentisztelet, csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra, 7 órakor kóruspróba, péntek este 6 órakor folytatjuk a keresztkérdések sorozatot, és pénteken este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóra is. A múlt vasárnapi persei pénzünk 144.320 forint volt, és a templom tető javítására 30.000 forint adomány érkezett. Itt mondom el, hogy a templom felújításában ott tartunk, hogy a következő lépés lesz a templom alapkövezetének, a burkolatnak a fölrakása. Ehhez megkaptuk a műemlékvédelemtől az engedélyt, hogy mivel a régi kőlapok megsínylették a fölszerést, és nem lenne szép, hogyha abban az állapotban visszakerülnének. Megkaptuk az engedélyt, hogy új, de hasonló alakú, méretű burkolólapokkal borítsuk a templom alját, és azután október 15-én egy bizottság, szakértő bizottság fog dönteni arról, hogy a szószék és a mózesszék az melyik színvilággal kerüljön helyreállításra. Feltárták ugyanis azokat a színeket, amelyekkel eredetileg 1783-tól 1900-ig volt a szószék és a mózesszék festve, és látjuk azt, ami 1900-tól napjainkig volt, és erről egy döntés születik, hogy melyik színvilág szerint fogják restaurálni. És azután a templom tetőszerkezete is felújításra szorul, ugyanis a 2000 körül elkészült templom tető felújításkor nem a vastagabb tetőléceket tették föl, amelyek egy erősebb súlyt is, egy nehezebb súlyt is képesek elviselni, és az erős szél és az időjárás bizony ezeket meggyengítette, és most ezeknek a cseréjére lesz szükség, és köszönjük azoknak az adományát, akik ehhez már eddig is hozzájárultak. iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok a gyülekezeti házban vásárolhatók meg az istentisztelet után. Még arra kérem a presbiter testvéreket, hogy egy egészen rövid megbeszélésre az istentisztelet után maradjunk együtt. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Most pedig az istentisztelet végén énekeljük el azt az éneket, amit tanultunk, amelyik kezdődik: Boldog a ház, mely befogadott téged. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben. Ámen.